Máté evangélium a 6. rész 11-es verse, és közben ki is kereshetjük, oda tettük az újunkat a Mózes 2. könyvéhez, 16. rész, első 16 verse. Álljunk fel, és így olvassuk, kövessük, hallgassuk. Máté evangélium a 6. rész 11-es verse. Következőképpen szól. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Mózes 2. könyve 16. rész első versétől. Azután útnak indultak Élimből, megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Színpusztába, amely Élim és a Sinai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És már is zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát ezért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára jutassátok? De az Úr ezt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből, menjen ki a nép és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Akkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes, majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret, jól lakásig, mert meghalott a zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghalott a zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr, meghallottam Izrael fejének a zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték az egész tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, ezt kérdezgették egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ezt parancsolja az Úr, szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint, annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked ezt a történetet, ami szintén arról szól, hogy te gondviselő, szerető mennyi atya vagy. És köszönjük, hogy ezt nem csak egy régi történetből tudjuk, de elég visszatekintenünk a mai napunkra is, az egész életünkre is, hogy te mennyi úton, módon mutatod ki a te szeretetedet, gondoskodásodat. És köszönjük, hogy nem csak a testünkre van gondod, bár arra is, hanem a lelkünkre is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az igazi manna, te vagy az élet kenyere. Szeretnénk most is belőle táplálkozni, és szeretnénk megérteni a mai üzenetedet. Kérek, hogy ebben segíts nekem is, és mindannyiunknak, hogy okos Isten tiszteletként hadd tudjunk itt jelen lenni előtted, hadd tudjuk megérteni a te ígédet, egyetérteni vele a te akaratoddal, és hadd tudjuk a te segítségeddel és dicsőségre megélni. Kérlek, Uram, hogy így erősítsd ma este a mi lelkünket, és köszönjük, hogy itt lehetünk te előtted, a te házadban. Ennyien, kérlek, Uram, hogy szólíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat a te kegyelmedből. Amen. Akkor a földre hulló égi mannát énekeljük. 149-es ének. Talán még nincs túl késő ezekhez a kis variálásokhoz, amit itt a kottában látok. Szerintem ki tudjuk énekelni. 149. Thank you. Kedves testvérek, már is elérkeztünk az Úr imádság negyedik kéréséhez. Most már rátérünk, tehát itt egy választó vonal van, eddig az úgynevezett te kérések voltak, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, ezzel kezdődik az imádság a te kérések. Ezért mondtam rögtön már az alapozásnál, hogy a jó imádság középpontja sosem mi vagyunk, hanem Isten. Ezért a te kérések, és most ma van a választó vonal, most rátérünk a következő szakaszban az úgynevezett mi kérésekre, és nem véletlen, hogy ezek közül a legelső az, hogy Jézus a kenyérért való könyörgéssel kezdi. És szeretném, hogyha ma ennek az egyetlen egy sornak a szavait ízlelgetnénk közösen. Mindegyik szóló, csak néhány gondolatot szeretnék szólni. Kezdjük a kenyérrel. Jézus ezzel a kéréssel azt szeretné, hogy Isten, mint gondviselő atya jelenhessen meg, és így tekintsünk rá, mint akitől egészen a mindennapi élet legfontosabb dolgát, vagy legalapvetőbb dolgát, a kenyeret is tőle kérjük. Nem véletlen ez az első kérés. Így utána olvasgattam, és hát van néhány atya, vagy egyházatya, ilyen nagy teológusok, Ciprianus, Tertullianus, meg Augustinus, úgy voltak vele, nem tudtak ezzel a mondattal mit kezdeni, úgy voltak vele, hogy olyan hatalmas dolgokat kértünk már eddig ebben az imádságban, hogy mi atyánk, aki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod. Azt mondták, hogy hát ilyen alantas dolgot, mint a földi kenyér, hát hogy lehet ez? Biztos, hogy Jézus másra gondol, és akkor beszéltek arról, mint az életkenyere, hogy ez az életkenyere az ige, itt erejét, ezt értheti Jézus, biztos az úrvacsorára gondol. Ezek szép gondolatok, de nem, hanem itt tényleg a földi kenyérről van szó, hogy még ezt is kérhetjük Jézus Krisztustól, kérhetjük az élet, ételt, bűnbocsánatot, ördögtől való szabadulást, ezeket fogjuk ezek után is megnézni. Mindezt azt akar a Jézus, hogy tőle kérjük, és tőle várjuk. Tökéletes példa egyébként az is erre, hogy mindent várhatunk Istentől, még a földi kenyeret is, hogy a 40 éves pusztai vándorlás alatt olyan félmilliós tömeget látott el Isten 40 év alatt. Ezt is meg tudta tenni. Van, mikor nem csak tömegről gondoskodott, hanem egy ember is ugyanolyan fontos számára, amikor Illés prófétát ugye hollók által táplálta. Vagy Jézusról kétszer is olvasunk, hogy több ezres tömeget tartott el. Egyszer a 4000 férfiről olvashatunk, egyszer az 5000 férfiről, ugye a zsidók mindig csak a férfit számolnak. Tehát nyugodtan több ezres, nyugodtan megduplázhatjuk, mert ott van a feleség is, minimum egy gyerek, akkor még nem volt divat az egykesség, tehát legalább meg háromszoroshatjuk ezt a számot egész nyugodtan. Vagy lehetne nagy ima harcosokról is beszélni, akik szinte imádsággal tartottak fönn árva házakat. Ilyen volt Müller György is, aki volt olyan reggel, hogy azt se tudta, hogy még hogy mit fog adni a gyerekeknek, imádkozott, és valahogy véletlenül mindig csoda történt. De mi magunk is tökéletes példák vagyunk erre, hogy tudnánk reggelig beszélni, hogy hányféleképpen tapasztaltuk meg Isten gondviselését. Az nehezíti meg ezt a kérést, hogy a mai világban minden az anyagi, minden az anyagi javak. És a mai kort úgy lehetne összefoglalni, hogy csak kenyérrel él az ember, és kenyérrel a sok mindenre gondolatunk. A romantikus vallásosság, na az meg a másik véglet, mert a romantikus vallásosság meg azt mondja, hogy minden a lélek, és a földi, testi dologok azon alantasok. Mind a kettő bibliátlan véglet. Mind a kettő távol áll a Bibliától. Jézus azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, de azzal is. Azzal is. Luther Márton kenyér alatt sok mindent értett. Azt mondta, hogy kenyér az, amikor ezt a mondatot mondjuk, kenyér alatt mindent érthetünk, ami nélkülözhetetlen, vagy alapvetően szükséges a földi élethez. Nálom sokkal jobban elmondja, úgyhogy ezt a négy sort felolvasom. A kenyérhez tartozik az evés és ivás, a ruha és cipő, ház és udvar, szántóföld, fontos, érdekes a sorrendje is, szántóföld, barom és minden jószág, istenfélő házastárs és gyermekek, istenfélő és hűséges felsőbbség, jó kormányzók, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barátok, hű szomszédok, és ezekhez hasonlók. Hál' Istennek, nekem ilyenek vannak, az egész felsoroltak. Tehát mind ezeket belegondolhatjuk kenyér alatt, amikor a kenyérért imádkozunk. Igen, atyánkhoz tehát szabad jönni a legalapvetőbb dolgainkkal is. azzal is őt dicsőítjük, hogyha legkisebb dolgot is tőle várjuk, meg tőle kérjük. Meg azzal is őt dicsőítjük, hogyha merünk csodákért imádkozni, merünk nagy dolgokért imádkozni. Ma foglalkoztam Ábrahámmal meg Sárával, az ő nevetésükkel, hogy kirögték Istent, és Isten azt kérdezi Ábrahámtól, hogy miért nevetett Sára, hiszen van-e valami lehetetlen az Úr számára. És itt a héberben azt mondja szó szerint, hogy van-e valami túl csodálatos a lehetetlen alatt. Van-e valami túl csodálatos? Nem tudunk olyan nagy dolgot kérni testvérek Istentől, amit ő ne tudna megadni, mert mindenható Isten. Van-e számára valami lehetetlen? Nincsen. Tehát azzal is őt dicsőítjük, ha merünk csodákért imádkozni, és merünk emberileg lehetetlen dolgokért imádkozni, meg azzal is őt dicsőítjük, hogyha a legkisebb, és a kenyér az nem kicsi, nem, nagyon nem kicsi dolog, de a legkisebb dolgokért is merünk hozzá fordulni. Tehát az első szó a kenyér. Akkor menjünk tovább. A másik, máshogy nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy add meg. Tehát azt tud így imádkozni, és azt tud így kérni Istentől, hogy add meg, aki tudja azt, hogy ő mindenható Isten, tehát bármit megtehet, de azt is tudja, hogy szerető mennyei atya, aki akar jó dolgokat nekem adni. Jézus a hegyi beszéd végén, az imádság után beszél pontosan erről. Néhány igeverset szeretnék felolvasni, ha kezünkben van a Biblia, akkor lapozunk a hetedik részhez, és hetedik verset olvasom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. És most jön a lényeg, ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki? Vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Tehát nem kell ezt a két dolgot különválasztani, hogy imádság meg munka. Ismerjük azt a nagyon jó kis mondást, hogy imádkozzál és dolgozzál, tehát ez a kettő tökéletesen kiegészíti egymást. Ez a kérdés is pontosan erről szól, hogy Isten akar nekünk adni kenyeret, de nem úgy adja, hogy egyszerűen oda teremti az asztalra, hanem úgy, hogy ad nekünk erőt, talentumokat, lehetőséget a munkához. Ugye a hetedik nap megszentelése mivel kezdődik? Azzal kezdődik, hogy 6 napon át dolgoz. Ne lusták, hogy 6 napon át dolgoz, és ezután jön a hetedik nap megszentelése. Azt mondja Pál a tesszónikai álmodozóknak, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Nem tud dolgozni, nem akar, az ne is egyen. Hát Luther Márton nagyon tudott fogalmazni, elég nyersen is, de hadd olvasom fel ezt az ő 4 sorát ezzel kapcsolatban. Isten semmit se tud kezdeni az olyan lusta falánk naplopokkal, akiket nem érdekel semmi, és nem is csinálnak semmit, csak ülnek és várják, hogy a sült galamba szájukba repüljön. Ezt a nagy hithős reformátor Luther Márton mondta, nagyon plasztikusan fogalmaz, de nagyon érthetően. Tehát nem azt jelenti, hogy ne csináljunk semmit, hanem pont az ellenkezőt jelenti, hogy imádkozzunk és dolgozunk. Sok példát lehetne mondani olyan hanyag, meg hencegő hívőkről, akik nagyon komoly leckében tanulták meg azt, hogy a teljesítmény az nem tőlük függ, hanem Istentől. Néha ezt nekünk is meg kell tanulni. Már meséltem azt szerintem a testeknek arról az Úr a szeretett vendégségről, akkor így sok gyülekezetből találkoztak testvérek, és ott volt, aki elég jól összejöttek neki a dolgok, akkor így mondom, és oda mentek hozzá többen is, és mondták, hogy hát testvér, az Úr nagyon jól megáldott téged, és így kihúzta magát, és azt mondta, hogy hát ezt én hoztam össze. Ez nem volt sok köze az Úrnak. Tehát néha nagyon komoly leckekkel, hogy megtanuljuk azt, hogy itt az mi vagyunk az ászok, és nem a mi teljesítményünktől függnek a dolgok. Minden áldás tőle jön, tőle várjunk, tőle kérjünk, és neki köszönjük meg. Arról is szól ez az egyetlen egy mondat. 127. Zsoltár az, hogyha odalapozunk. Ott is hát Dávidból egyszerűen ez tör ki, Salamonból, bocsánat. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Akkor térjünk rá a 3. szóra, ami nem más, mint a mi. Tehát nem azt imádkozzuk ebben az imádságban, hogy add meg az én kenyeremet, hanem azért azt imádkozik, hogy add meg a mi kenyerünket. És ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon érdekes. Tehát Isten gyermeke felnyitott szemű hívő, aki körbe szokott nézni, és meg szokta látni a felnyitott szemű irgalmas ember a másiknak a szükségeit is. És Istennek van egy nagyon különleges tulajdonsága. Ez pedig az, hogy elhelyez nálunk olyan dolgokat, ami a másiké. Szokott ilyet Isten csinálni. És figyeli, hogy mit csinálunk vele. Figyeli, hogy nálunk marad, amit kölcsönadott, vagy a jogos gazdájának továbbadjuk. Ezt figyeli. És emlékezzünk vissza, testvérek, hogy azok az emberek, akik bespázoltak, és nem egy napra szedtek mannát, hanem elszedték más elől is, meg kicsit föl, kicsit így óvatosságból bespázoltak, mi lett ezzel a mannával? Megromlott. Így van. Kicsit plasztikusan mondom, így mindenki érteni fogja, rájuk rohadt az a manna. És így van ez azokkal a dolgokkal is, amiket Isten nekünk ad, hogy továbbítsuk másik felé. Ezt vegyük észre, testvérek, hogy ezek a dolgok sokszor, szerintem ezt a mindannyian átéltük, de akkor magam nevéből beszélek, én már átéltem, egyszerűen még fizikálisan is elromlott az, amit sajnáltam a másiktól. Mert így vagyunk vele sokszor, hogy nekünk ez jár, a másiknak ez sok. És nem is adjuk neki tovább, pedig azt Isten azért adta ide, hogy ezt adjuk tovább. És egyszerűen ránk romlik, mert az nem a mi ajándékunk. Van ilyen. Ez is sávfárság. Tehát a hűség azt jelenti, hogy mindent rendeltetésszerűen használok. Ha ezt én kaptam, akkor hálásan élek vele, és használom. Ez is sávfárság, és ez is hűség. Ha ezt én kaptam, ez az enyém. Adjak érte hálát, csináljam. Viszont ha másiknak kell továbbítanom, akkor merjem meghozni gondosan és pontosan ezt a lépést. Tehát nyugodtan, Isten, ez az egyetlen mondattal, Isten arra is bátorít minket, hogy nyugodtan nézzünk körül a spájzba, nyugodtan nézzünk körül a szekrényünkbe, a 26 ruha közül, vagy cipő közül, vagy bármi közül, nyugodtan nézzünk körbe, nyugodtan nézzünk közbe a pénztárcánkba is, zsebünkbe is, nézzünk körbe az időbeosztásunkba is, mi az, amit továbbítani kell. Mert Isten ezt azért adta oda. Erre bátorít ez az egyetlen egy sor is. És ilyenkor mindig megéljük azt, és megtapasztaljuk, hogy milyen öröm adni. De ráadásul nem is az önálló adást kell megtapasztalni, hanem a továbbadást. Mert azt mi is kaptuk. Tehát nem is a magunkét adjuk. Ha nehezünkre esik az adás, akkor gondoljunk bele abba, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Tehát továbbadni kell. Nem az Istennek a hibája az, hanem abszolút a mi bűnünk, hogy naponta 25 ezeren halnak éhen a világban, többségű gyerek. Ez nem Isten hibája. Az Isten nélkül élő ember erre a két dologra képes. Vagy értelmetlenül felhalmozunk világ nagy részein, vagy egy része, nem a nagy része, egy részein. Nem tudja, egyszerűen szóval se tudja, mennyi pénze vannak ilyen emberek. És értelmetlen felhalmozás, a másik pedig az elherdálás. Erre a két tékozlás, erre a két végletre képes az Isten nélkül élő ember. De ma este ne a világot szapuljuk, hanem nézzünk magunk körül körbe, meg a mi tájékunkon körbe. Jézus pont azért hozta a gazdag és a Lázárnak a példázatát, és nagyon hiszem azt, meg tapasztalom is, hogy mindenki háza elé Isten lehelyez legalább egy Lázárt. De én úgy érzem, hogy inkább többet is. Elhelyez egy Lázárt az életünkbe. És amikor azt imádkozunk, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, na ebbe a mibe, ebbe a többes számba a mi Lázárunk, meg Lázáraink is benne vannak. Tehát amikor imádkozunk ezt a sort, jusson a keszünkbe a mi nálunk elhelyezett Lázárok is, mert vannak ilyenek. Akkor térjünk rá a következő szóra, ez a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Tehát a mi mindennapi kenyerünket. Ez a szó, ez az egyetlen egy szó, kizár az életünkből minden kapzsiságot, minden mohóságot, meg minden telhetetlenséget. Mert arról van szó, hogy a mindennapi. És Calvintól hadd olvassak, ő azt mondja, hogy ez a határozó szó, hogy naponként a mohóság megfékezése véget van itt, hogy tanuljuk meg, minden pillanatban Isten jóságától függünk, és elégedjünk meg azzal, amennyit ő napról napra juttat nekünk. Egyébként csak is az imádkozik majd ilyen lélekből, aki Pál apostol példájára megtanult éhezni és bővölködni úgy, hogy a szegénységet és szükséget nyugodt lélekkel viseli, és nem kapatja el magát a bőségben való csalfa bizakodással sem. Tehát a hitetlen ember csak magában bízik, ezért spájzol, bespájzol, tékozol, megint ez a két véglet, ez a kettő. Isten gyermekeként viszont nekünk most értsük jól, sem túlzottan bespázolni sem kell, sem aggódnunk, hogy most akkor mi lesz. Mert Isten gyermeke megtapasztalja azt, hogy neki mennyi atya gondviselő, mennyi atya van, aki megőrzött tegnap, tehát ma is megfog, és emiatt tudom, hogy holnap is számíthatok rá. 68. Zsoltárból van ez az idézet, áldott az Úr, aki napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Tudom, hogy nagyon nehéz megélni ezt a napról naprát, de mégis ebben erősödik a mi hitünk. Ha nehéz, akkor is. Ezekben erősödhet a mi hitünk az ilyen időszakokban. És az is nagyon fontos, hogy nem arról szól ez a mai tanítás, hogy akkor Isten gyermeke annyira a mában él, hogy nem is tervezhet, nem is végezhet számításokat, nem takarékoskodhat. Nem erről szól. Bölcsen tervezhetünk, és bölcsen takarékoskodhatunk is. Cseri Kálmán azt mondta, hogy a napról napra nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak az aznapit kapjuk meg. Mindannyian tudjuk azt, hogy több van mindannyiunknak, mint az elég. Annál több van, ezért legyünk hálásak. De nyitott szemmel legyünk hálásak, és jó sávfár módjára. Isten gyermekeiként, és ezért én nagyon hálás vagyok, sem tékozolnunk nem kell, ez az egyik véglet, sem aggodalmaskodunk és tépelődünk, hogy most mi lesz. Ismerjük-e az elégedettségnek a fogalmát? Ezt kérdezi Pál, és akkor még végül két igehelyről hadd olvassak nagyon jól ismert igéket. Az első a Filippi levél, amit ugye nem a tengerpartról írt Pál apostol, hanem a börtön mélyéről. Filippi 4.11-től olvasom. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És 1 Timóteus 6:6-8, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És végül Calvint hadd idézem újra. Micsoda bennünk lakó gyarlóság lehet az oka, hogy vannak, akik lelküket Istenre merik bízni, testük miatt pedig szakadatlanul aggódnak. Komolyan rábízzuk akkor a lelkünket, hogy ennyivel fontosabb a testünk, mint a lelkünk. Igen, így vagyunk, hogy a lelkünket még csak rábízzuk Istenre, mert sok mindent nem tehetünk. Nem tudjuk meg... Egyikünk se tudja, hogy mi lesz holnap. Rámérjük a lelkünket bízni Istenre, más nem is tehetünk. Akkor miért aggodalmaskodunk, ami sokkal kisebb Isten szemében, a testünk felől? Hogy vajon biztos, hogy mindenről gondoskodni fog Isten? A helyes Isten félelem az ilyen kérdésektől is meg tud bennünket szabadítani. És a helyes Isten ismeret. Tehát higgyük el ezt a megszólítást, hogy Isten a mi atyánk, mennyei atyánk, és mi messze nem tökéletes szülőként az utolsó falatunkat is odaadnánk a gyerekünknek. Akkor Isten, aki messze tökéletes atya és tökéletes szülő, hogy ne viselne gondot rólunk? Úgyhogy ma, amikor elcsöndesedünk, van miért hálát adni. Ez egy mondat, ami mindennapi kenyerünket, a miénket ad meg nékünk ma. És a mi alatt értjük, hogy kikre kell gondolnunk. Azt hiszem, hogy mindenkinek emberek jutnak az eszébe, vagy nevek, személyek,